8 óra 41 perc van. Nem rengetik meg rövid távon a globális energiapiacot az Egyesült Államok venezuelai olajjal kapcsolatos lépései. Így látja a Századvég Konjunktúra Kutató ZRT energia és klímapolitikai üzletág vezetője. Hortai Olivér hozzátette, közép és hosszú távon már komoly geopolitikai és gazdasági kérdéseket vetnek fel, ugyanakkor a Venezuelával kapcsolatos kérdések. Bár Venezuela olajkészlete hatalmas, nehezen hozzáférhető, a kitermelés bővítéséhez milliárdos beruházásokra és politikai stabilitásra lenne szükség. Napvendége interjúból hallhatnak egy részletet, Szajlai Csaba kérdezte Hortai Olivért.
Hogy látod a szóban forgó, ismert amerikai manőver mennyire befolyásolja a globális energiahelyzetet, vagy egyáltalán lesz rá hatás a köztudomás, hogy rengeteg olaj van például Venezuelában?
Igen, rövid távon csak enyhe következményekkel kell számolni, hogyha a teljes világ piacot nézzük. Venezuela olaj kitermelése napi 1 millió hordó, ami a világ olaj igényének kevesebb, mint 1%-át jelenti. Ez a magyarázat arra is, hogy a hétvégi események után a hétfői napon kevesebb, mint $1 emelkedett a Brent típusú nyersolaj hordónként jára. A pénteki 60,5 dollárról $61,5 közelébe. Ami a közép-hosszú távú hatásokat illeti, itt már sokkal izgalmasabb lehetőségek, kérdések merülnek föl. Úgy látom, hogy az amerikaiak szempontjából Venezuela egyszerre egy nagy lehetőség, és egyszerre egy nagy kihívás. Nagy lehetőség, mert Venezuela rendelkezik a legnagyobb ismert kőolajkészletekkel, több mint 300 milliárd hordónyi nyersolaja. Viszont egy nagy kihívás, mert ahhoz, hogy ezt ki lehessen aknázni, a jelenlegi infrastruktúra megújítása és bővítése szükséges. Különböző becslések vannak, de úgy néz ki, hogy ahhoz, hogy a mostani 1 millió hordós napi kitermelést 2-3 millió hordóra lehessen feltornászni, ahhoz 15-20 milliárd dollár beruházásra és több évre lesz szükség. Ezt az amerikai olajvállalatok véleményem szerint csak akkor fogják biztosítani, előteremteni, hogyha stabil, kiszámítható környezetre számíthatnak ott Venezuelában. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy elsőként politikai teendők vannak ott, stabilitást kell létrehozni, biztosítani, és hogyha ez sikerül, akkor el lehet kezdeni beszélni arról, hogy hogyan újítható meg, illetve bővíthető az infrastruktúra.
Tehát miközben van egy hatalmas kőolajkészlet, az infrastruktúra nem áll rendelkezésre, jól veszem ki a szavaidból.
Így van, illetve hát a bővítés is pénzbe kerül.
Tiszta sor, ha lehet így fogalmazni, továbbra is maradunk ilyen nemzetközi energia politika területén tekintettel arra, hogy a múlt év végén az Európai Parlament nagy többséggel megszavazta az orosz gáz kivezetéséről szóló határozatot. Beszéljünk a gyakorlati részéről. Ez mit jelent az Európai Unió tagállamaira nézve, és természetesen Magyarországra nézve is?
A határozat értelmében idén január 1-től már nem lehet új szerződést kötni, energiavásárlási, gázvásárlási szerződést kötni Oroszországgal. A meglévő rövidtávú ügyleteket ki kell vezetni tavaszig. A cseppfolyósított földgáz esetében április, a vezetékes gáz esetében május a határidő. Utána van egy jövő év elejé határidő a hosszú távú szerződésekre vonatkozóan a cseppfolyósított földgáz esetében, és a vezetékes gáz esetében pedig a hosszú távú szerződéseket 2027 szeptemberéig kellene lezárni, illetve van egy olyan kiegészítés az elfogadott dokumentumban, hogyha nem sikerül a tárolók töltöttségét megfelelő mértékben biztosítani 2027-ben, akkor ez még egy-két hónappal kitiltható. Nagyon sok mindenről érdemes ennek kapcsán beszélni. Az első az az, hogy ezt a lépést én teljesen észszerűtlennek tartom. Az Európai Unió versenyképességi problémáinak gyökerét a magas energiaárak jelentik. Erre a drág jelentés mások mellett nagyon világosan rámutat. Ma egy európai iparvállalatnak 4-5-ször annyit kell fizetnie a gázért, mint egy amerikai versenytársának, és ezek a magas árszintek a villamos energiaárakba is átgyűrűznek, hiszen a gázárak markáns befolyással vannak a villamos energiaárakra is. Ezért egy európai iparvállalatnak a villamos energiáért is 2-3-szor annyit kell fizetnie, mint egy amerikai versenytársnak. Ez a legfontosabb problémánk. Ehhez képest az egész vita egyébként innen innen indult, tehát a tavalyi, bocsánat, még a tavaly előtti évben a Draghi jelentést követően a budapesti deklarációban a tagállamok felhívták a bizottságot, felkérték a bizottságot, hogy dolgozza ki azt a programot, amivel kezelhetővé válik ez a versenyképességi nehézség kihívás, és a bizottságnak erre volt egy válasza, az úgynevezett Repower EU csomag, aminek a legfontosabb részét az orosz energiahordozók teljes körű tilalma jelentette, ami még egy specialitása volt ennek az intézkedésnek, hogy bár egy nagyon világosan szankciós intézkedésről van szó, ezt kereskedelempolitikai intézkedésként pozícionálta az Európai Bizottság, ami mögött alig, hanem az volt a motiváció, hogy míg a szankciós intézkedésekhez egyhangú döntésre van szükség a tagállami vezetők részéről, a kereskedelempolitikai intézkedésekhez elegendő a minősített többség. Így is sikerült átvinniük ezt a tervezetet a tagállamokon, és ez részben ez is az oka annak, hogy Magyarország és Szlovákia megtámadta bíróságon az intézkedést. A másik része az érvnek az az, hogy az energiamix, a beszerzési mix kialakítása tagállami hatáskör, tehát Magyarország jogilag attól és annyi energiát vásárolhat, akitől és amennyit akar. Ezzel az intézkedéssel a bizottság nyilvánvalóan szűkíti ezt a mozgásterét. De én Európai Uniós szinten is azt gondolom, hogy a tavalyi év 14-15%-nyi, vagy az Európai Unió ellátásának 14-15%-át biztosító orosz felet kitiltani, az nem észszerűtlen, inkább diverzifikáción, új beszállítók keresésén kellene dolgozni. Ráadásul itt a mi régiónkban az orosz energia jelenléte aránya még magasabb. Ráadásul egy csomó további kérdést felvet a lépés. A tavalyi évben évelején megszűnt az ukrán gáztranzit, és azóta Ukrajna is például a gázimportjának csak nem felét Magyarországon keresztül bonyolítja, amelyeknek egy jelentős része alig, ha nem szintén orosz molekula.
De ha már említetted a kereskedelempolitikai intézkedésnek nevezett lépést, mi az alternatívája az orosz energiahordozóknak az Európai Unió egészére nézve? A hivatalos alternatíva.
Hát a gáz esetében a legnagyobb arányban az amerikai cseppfolyósított földgázra érdemes gondolni. Nem szabad amellett sem elmenni, hogy tavaly nyáron Ursula von der Leyen kötött egy egyezményt, megállapodást Donald Trump-al, amelyben vállalta azt is, több más mellett, hogy a következő években 750 milliárd dollár értékben vásárol az Európai Unió amerikai energiahordozót. Ez egy elképesztően nagy összeg, a jelenlegi beszerzések többszöröse. És ahhoz, hogy ez, vagy ennek egy része teljesíthető legyen, ahhoz piacot kell teremteni itt az Európai Unióban. Tehát felvethető egy ilyen típusú motiváció is az Európai Bizottság törekvése mellett. De a probléma az az, hogy ez a versenyképesség kihívásainkat nem fogja enyhíteni. Mindenki számára világos, hogy az Amerikában kitermelt gáz az Egyesült Államokban mindig olcsóbb lesz, mint a cseppfolyósítást, szállítást és visszagázosítást, újabb szállítást követően az Európai Unióban. Tehát az eredeti kérdésre, amire fölhívták a bizottságot, hogy választ találjon, ez a lépés biztos, hogy nem fog válaszul szolgálni. De vannak még más beszerzési források is. Van egy nagy vita arról szakmai körökben, hogy több év alatt nagyon jelentős költségek árán le lehet-e válni, és milyen feltételek mellett az orosz energiahordozókról. Szerintem itt az elsődleges kérdés az az, hogy észszerű-e vagy sem, és én azt gondolom, hogy egyértelműen nem észszerű. És
ez egyébként csak a kelet-közép-európai országok számára jelent problémát leválni az orosz energiahordozókról, mármint ami az infrastruktúrát illeti, vagy nyugat-európai országok számára, és most kifejezetten tehát logisztikai alapon mondom a felvetést.
Nyugat-Európában is okoz problémát, nem véletlen, hogy az elmúlt években jelentősen növelte Franciaország, Belgium és több másik ország is a cseppfolyósított orosz gázbeszerzését. Itt egyébként az energiahordozókról érdemes lehet külön-külön is megemlékezni. Eddig nagy részt a gázról beszéltünk, de ez a Repower EU csomag az olajra vonatkozóan is tartalmaz iránymutatást. Itt 2027-ig kellene lejönni az orosz olajról. Ez közvetlenül egyedül a mi régiónknak. Ami nem túl távoli. Így van, problémát.
Igen.
De közvetett módon viszont Nyugat-Európának is. Tehát a 6. szankciós csomagban hiába tiltotta meg az Európai Unió a tengeren keresztül érkező orosz olajszállítmányokat, olajtermék szállítmányokat, azt követően olyan új értékláncok alakultak ki, amelyek keretében különböző közvetítőkön, kerülő utakon keresztül ugyanúgy eljut az orosz olaj, vagy orosz eredetű olajból előállított olajtermék az Európai Unióba, mint korábban, csak ezt hosszabb úton drágábban teszi. India orosz nyersolaj vásárlása az Európai Uniós szankció hatályba lépését követően a korábbi 30-szorosára növekedett, és ezzel párhuzamosan India vált az Európai Unió egyik legfontosabb olajtermék beszállítójává. De vannak még más útvonalak is Törökországon keresztül, amelyekről lehetett olvasni. Itt komoly új vállalatok emelkedtek föl az elmúlt években, amelyeknek a fő profilja az volt, hogy ezeket az új értékláncokat kiszolgálja. Tehát csak azt akarom ezzel mondani, hogy ha ezt a szankciós vagy embargós törekvést komolyan vesszük, akkor a nyugat-európai országoknak is nagyon jelentős erőfeszítéseket kell tenniük, és ezek az erőfeszítések, ezek nem lesznek olcsók.
Hortai Olivért, a századvég konjunktúra kutató ZRT energia és klímapolitikai üzletág vezetőjét hallották. A kőolaj ma körülbelül 3%-kal megy felfelé a világpiacon, $60.16 a Brent típusú jegyzésára, az amerikai könnyolaj $56.16, a holland tőzsdén jegyzett földgáz 27,72 €-en 3,7%-kal esik az ára. 8:52 van, 8 perc múlva 9 órakor jövünk a legfrissebb hírekkel, köztük a tőzsde nyitásával. Aztán a hírösszefoglalót követően már a vonalban Rigó Gábor, a Granit alapkezelő portfólió menedzsere.